a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az amerikai elnök szerint minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárásához vezető megoldás. Azután beszélt erről, hogy egyeztetett az ukrán elnökkel és több európai vezetővel, valamint a NATO főtitkárával. Donald Trump úgy látja, Oroszország is a háború lezárását akarja, bár mindkét fél ingadozó. A Kreml szóvivője úgy nyilatkozott, Oroszország hosszú távú békére törekszik Ukrajnában, és nem hajlandó pillanatnyi megoldásokkal helyettesíteni azt. A sok napirendi pont ellenére ezt a hétvégét egyetlen téma, a háború és a béke témája uralja majd, jelentette ki a miniszterelnök a Brüsszelbe tartó repülőgépen. Orbán Viktor az EU csúcsra utazva kifejtette, a háborúpártiak Ukrajnának akarnak támogatást adni. Beszámolt arról, hogy néhány héttel ezelőtt írt egy levelet az orosz elnöknek, amelyben azt kérdezte tőle, ha elveszi az EU az orosz befagyasztott vagyont, akkor lesznek-e válaszlépések. Vladimir Putyin szerint igen, és az oroszok figyelembe veszik majd, hogy ki hogyan szavazott ennél a döntésnél. Továbbra sincs konszenzus az Európai Unióban a befagyasztott orosz banki vagyon felhasználásáról Ukrajna finanszírozására, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Bóka János hangsúlyozta, Magyarország Szlovákiával egyetértésben jogi, politikai és pénzügyi aggályait fejezte ki. A kérdésben az egyeztetések folytatódnak. Aláírta az Európai Bizottság az Unió nevében az Ukrajnára vonatkozó Nemzetközi Kártérítési Bizottság létrehozásáról szóló egyezményt Hágában. Ennek feladata lesz az Ukrajnában Oroszország által okozott károk, veszteségek és sérülések miatti kártérítése igények értékelése, a kártérítés összegének megállapítása. Megszavazta az Európai Parlament, hogy a tagállamok a védelmi kezdeményezések támogatására fordíthassanak egyes uniós forrásokat. Elfogadták azt is, hogy Ukrajna védelmi ipara is részesüljön az Európai Védelmi Alapból. Az energiaügyi miniszter szerint az ellátás biztonsága érdekében a jövőben is támogatni kell a fosszilis tüzelőanyagok infrastruktúrájának korszerűsítését, kapacitás bővítését. Lantos Csaba az Energiatanács brüsszeli ülésén nagy hiányosságként értékelte, hogy az európai hálózatfinanszírozási eszköz 2028-34 közötti időszakra szóló rendelettervezete nem biztosít lehetőséget a földgáz és kőolaj hálózatok fejlesztésére. Felfelé módosította inflációs és GDP növekedési előrejelzését a jegybank. Az MNB szakértői az idejévre 0,5%-os GDP növekedést várnak, míg az infláció 4,4%-os lehet. A Nemzeti Bank jövőre 3,2%-os pénzromlásra számít az árrésstopp februári kivezetése mellett. A jegybank a jövő évi növekedési prognózist is lejjebb húzta, a szakértők a szeptemberi 2,8%-hoz képest most már csak 2,4%-os bővülést várnak. Mégsem nyílik meg ma az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc és Szikszó közötti szakasza, amelyet korábban rézsű megcsúszása miatt kellett lezárni. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, bár a Strabag befejezte a garanciális javításokat, a műszaki ellenőrzés mindent rendben talált, de a cég a munkára nem vállal további garanciát. Budapest után Debrecenben is létrehozták a közösségi közlekedés tarifa közösségét. A jövőben a Hajdú-Bihari vármegye bérlettel is lehet utazni a debreceni tömegközlekedési eszközökön, és a helyi DKV bérlettel is lehet utazni a vármegyében a Volán és a MÁV járatain. A szlovák kormány ellen tüntetett az ellenzék Pozsonyban a büntető törvénykönyv módosítása miatt, írja a Paraméter szlovák portál. A tüntetésen a Magyar Szövetség elnöke Gubik László is felszólalt. A fő probléma a módosítással, hogy büntethetővé tette a Benes dekrétumok megkérdőjelezését. Tömegpusztító fegyvernek minősítette az illegálisan előállított fentanilt és annak alapösszetevőit az amerikai elnök. Donald Trump indoklása szerint már 2 mg is halálos adag, és a túladagolások 100 000 életét követelték, ez már nemzetbiztonsági kockázat. Amerikai katonák Paraguayban állomásosztatásáról állapodott meg a két ország. Az egyesség célja a terrorizmus és kábítószerkereskedelem ellenes együttműködés bővítése. Az ausztrál szövetségi rendőrkapitány szerint az iszlám állam ideológiája ihlette a Sydney-i Hanuka ünnepségen elkövetett tömeggyilkosságot. A támadást egy 50 éves apa és 24 éves fia hajtotta végre. A miniszterelnök bejelentette, szigorítják a fegyvertartási szabályokat. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyes részeken továbbra is párás, ködös a levegő, csak helyenként szakadozhat kicsit a felhőzet. Néha gyenge eső, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A csúcsomérséklet 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a Kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, Kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 14-i száma, a tartalomból. Derűvel, bizalommal Isten közelében. A Pannonhalmi Bencés szerzetesi közösség tagja rajta Emánuel útja a szerzetes papi hivatásig. Jónak maradni a gyűlölködők között. Ervin Gábor vértanúpapra emlékeztek halála évfordulóján. Az egyházat mindig egynek látom, Isten népének. Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Café Francesco vendége. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. december 17-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. Kamaszokat nevelni nehéz. Ehhez az életszakaszhoz ad gyakorlati tanácsokat Kamasz Katasztrófa című könyvében Valacka András tanár, három fiú édesapja. A tanácsokat irodalmi művekkel támasztja alá. Merít például Odüsszeusz édesapja nevelési módszeréből, aki a gyermeknek a gyümölcsös kertjéből adott egy darabot művelésre. A szerzővel Császi Erzsébet beszélget. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyház történelmi sorozatunk mai adásában Ludányi Tamás visszatéréséről és Rozgonyi Péter egri püspökökről Budapéter atyával Klészbe át a beszélget. Most ajánlónkat hallják.
Ugye Zsigmond az, aki Stiborczy Tibort megfosztja az egri püspökségétől, viszont érdekes az, hogy a Szentszék számot tart az egri püspökségre, oly módon, hogy 1421. júniusában tudjuk azt, hogy egy itáliai, egy Benedictus de Maria, mint kormányzó áll az egri egyházmegye élén. Ő a lateráni palota örökös ispánja. Tehát egy Benedictus de Maria az, aki mint kormányzó itt van, illetve nincs itt, hát hivatalosan ő a kormányzó, de az nem jelenti azt, hogy ő eljött volna ide Magyarországra, de mindenképpen ő élvezi az egri püspökségnek a javadalmait, és hivatalosan irányítja is.
9 óra után kilátó című regionális műsorunkban elsőként rajzfilmek hőskorába kalauzoljuk hallgatóinkat, majd egy nemrégiben megjelent könyvet mutatunk be, mely az egri szeminárium életét és növendékeit mutatja be 1919 és 2025 között. Napról napra című regionális műsorunkban egy emlékműsort hallhatnak, amelyben a közelmúltban elhunyt Sajó Attilára emlékezik az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Én mindenben az értéket szeretem. A Borsi Művészeti Fesztivál helyszíneit is úgy választottuk ki, hogy azok olyan egyedi értéket képviselő helyszínek legyenek, amelyek pontosan az egyediségük miatt utánozhatatlanak és vonzóak. Olyan fantasztikus templomokat fedeztem fel én is önmagam, amelyeket nem ismertem addig. Tehát amikor én Báhorvátiba, abba a gyönyörű református templomba, a kazettás mennyezetre beléptem először, hát mondom, itt biztos, hogy lesz rendezvény. Olyan értékeink vannak itt, hogy sokszor nem vagyunk tisztában vele, hogy milyen érték vesz bennünket körül.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Európa téli arca átalakulóban van. Egyre ritkább a hó, és sok helyen már a fehér karácsony is csak emlék. Erről szól. Erről is szó lesz a mai műsorban. Emellett beszámolunk a Ferences jubileumi konferenciáról, melyen Várnai Jakab szerzetes, a Szentföldi kusztódiáról, Görföld Tibor egyetemi docens a naphimnusz nyomairól a modern teológiában, Sajnó Émi gasztrotörténész, a ferencesek fősztjéről beszélt. Ebből hallunk egy kis részletet.
Megérteni elég könnyű leszámítva, hogy vannak szavak, amelyek már kikerültek a napi használatunkból, azoknak egy kicsit utána kellett nézni, de hát mondjuk az erdélyi magyar szótörténeti tár az ebben nagyon sokat segít, hogy még a régi nyelv szavait is onnan az ember kivakarja. A receptek egyébként rém egyszerűek, pontosan azért, mert láthatóan egy szerzetes közösség, vagy akárhány szerzetes közösség használatára volt ez elgondolva, ahol először is nincs mérleg a konyhán, másodszor soha nem tudhatod, hogy ma 6-ra főzöl, vagy 26-ra.
Ezt követi a lélekszava, melyben Ábrahám és Ábrám példájáról lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atyát hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben jól bevált karácsonyi desszertek receptjeit ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Takács Imre Betlehemet faragó ember című versét Horváth Ferenc előadásában hallják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Isten szolgája Kaszap Istvánról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben irodalmi nagyjaink transzcendens iránti érzékenységét mutatja be. Dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Reggeli csevegő Berec Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond. Ismerős ez a mondás a kedves hallgatóknak. A kamaszkorral kezdődhetnek a nagy gondok, amelyeket jól ismer a 30 éve oktató középiskolai tanár, író, irodalomtörténész Valacka András három fiú édesapja. Tanári és szülői tapasztalataiból könyvet is írt a Budapesti Piarista Gimnázium tanára, Kamaszkatasztrófa, túlélési ötletek posztmodern szülőknek címmel. A szerző a könyvről beszélgetett Császi Erzsébettel.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, az 5. kerületből, a Piarista közből. A Piarista tartományfőnökségnél vagyunk. Valacka Andrásnál vagyunk, a Piarista gimnázium tanáránál. Ő nemrég írt egy könyvet, az a címe, hogy Kamaszkatasztrófa, túlélési ötletek posztmodern szülőknek. Nem ez az első könyve, számos tankönyvet írt, mivel magyar nyelv és irodalom és történelem tanár, valamint irodalomtörténész és tankönyvíró is. Beszélgessünk erről a könyvről, amit szeptemberben adtak ki. Még előzőleg elmondom, hogy ő már 30 éve tanít, tehát bizonyára elég tapasztalatot összegyűjtött ahhoz, hogy megírja ezt a Kamaszkatasztrófa című könyvét. Ezt minek neveznénk? Tanulmánynak, tanácsadókönyvnek? Hogyan címezné ezt a kötetet?
Mindenképpen igaz, hogy a szülőknek. Mert azt tapasztaltam ez alatt a hosszú 30 év alatt, és szülőként is, mert három fiunk van, ugye én a Piaristáknál világiként dolgozom, és felneveltünk három fiút, ami nem annyira egyszerű, és itt tanárként és szülőként is, hogy amikor a gyerek kamasz, akkor az igényes szülő, aki szeretne ott lenni, mert nyilván van olyan is, aki nem sokat törődik vele, az azért zavarba jön, mert a gyerek egyszerre más lesz, meg se ismerjük, külsőleg is, testileg egy olyan radikális változás megy végbe rajtuk, néha néhány hónap alatt föl se ismerjük, akkorát nőnek, férfiasodnak, nőiesednek, és hát természetesen mentálisan is változnak, és a szülő, aki mondjuk 10-12 évig úgy nagyjából tudta, hogy milyen jó szülőnek lenni, hogy kell azt csinálni, hogy kell odafigyelni, egyszerre elveszíti a fonalat. Én magam is ezt tapasztaltam édesapaként, és tanárként pedig a fogadóórákon, szülői értekezleteken, családlátogatásokon. Nyilván inkább az anyukák, de azért nagyon sokszor az apukák is föltették a kérdéseiket, hogy mint. És ez bátorított arra, hogy amit szóban, oly sok beszélgetésben megbeszéltünk szülőkkel, nem az orákulum szerepében, vagy a mindentudóként, hanem inkább, mint aki közösen kereste velük az utat, hogy hát ezeket úgy összeszedjem, és ilyen módon eljuthasson azokhoz is, akikkel nem tudok személyesen beszélgetni ezekről a dolgokról. Ez az egyik oldala, hogy ami ebben a könyvben van, az nagyon sok igazi beszélgetésben már tulajdonképpen elhangzott, vagy kikristályosodott. A másik oldala pedig, hogy magyar tanárként a rengeteg nagyszerű regényben, novellában, szépirodalomban olvasva, az ember ott is lát eseteket, történeteket, fiatalok alakulását és azoknak a családhoz való viszonyát, sokszor ennek a válságát, tehát ugyanezt a kamasz témát az irodalom is számtalanszor feldolgozza, és az is úgy a fejembe összeállt, hogy hol vannak azok a részek, amik világosabbá teszik nekünk, olvasóknak, hogy mi is van ilyenkor azzal a kamasz gyereke. És akkor ez a kettő adódott össze, tehát a könyv 40 fejezete az úgy épül föl, hogy ugye fölvettem a problémát, meg hogy ott a szülő mit tud tenni, vagy a gyereknek mi a nehéz, miért olyan tüskés, miért olyan lázadó, mi a baja. mi lehet a jó reflexió ehhez, és akkor megnézem, hogy hol mond erről nagyon érdekeset az irodalom, és hozzáteszem azt, amit pedig úgy tudunk a praxisból tanárként vagy szülőként. Na most hát többen mondták, hogy ez azért költői túlzás, hogy ötleteket vagy tanácsokat adnak könyv valóban, tehát nem lehet nőklapja, kafé, vagy pedig van ez a rengeteg mentálhigiénés cikk, honlap, tehát nem lehet ilyen módon, hogy 10 pontban én most összefoglalnám, hogy mit kell csinálni szülőként. Valóban nincs ilyen, de sok szülő azt jelezte vissza, hogy már az is nagy segítség nekik, hogy látják, hogy máshol is nehéz. És akkor nem feltétlen arról van szó, hogy receptkönyvet kapnának, hogy tedd ezt, mondd azt, küldd ide, hanem inkább olyan hozzáállást, hogy hogyan érdemes akkor a kamaszunkra tekinteni ebben az űrös időszakban. És akkor egy félig irodalom, félig szülőség, félig pedagógia.
A piarista nevelési elvek szerint adja a tanácsait, vagy világi tanácsokat ad?
Abszolút a piarista elvek szerint. Tehát nekem ez nem egyszerűen egy munkahely, hanem hát annak idején is ugye az iskolák legnagyszerűbbike volt. Tehát tényleg az atyák, akik oda tették az életüket, és éjjel-nappal, hétvégén vitték a fiókat túrázni, vitorlázni, evezni, színházba, velük műhelyben dolgoztak, tehát ez egy csodálatos példája volt annak, ahogyan nevelni lehet, mert az a nevelés az nem a 45 perces óra, az is meghatároz, hogy hogy tartja az a tanár az órát, hanem hát többet voltak velük, mint a szülő. És ma is itt az iskola többet van a gyerekekkel, hogyha nettó időt számítunk, mint a szülő. És sokkal több a kommunikáció is, mert kamasz gyerekek otthon nem beszélnek, nem mesélnek. Nagyon ritka az, hogy ő elmondja, hogy itt mi volt. Osztályfőnök voltam most 6 évig, szerintem osztályfőnökként sokkal többet tudok a gyerekekről, mint ebben az időszakban a szüleik. Tehát amit pedagógiai részt hozok ebbe, azt én itt tanultam, és az ember nagyon sokat tanul úgy, hogy egyszerűen látja, ahogy ezek a nagyszerű atyák csinálják. Hát most már többnyire világiak vagyunk, mert nagyon kevés a szerzetes tanár. Sokfelé is oszlanak, mert ugye 6 gimnáziumban van a rendnek szerte az országban, és mindenütt kell meg még más helyeken is. De mint az apostolok, ahogy átadják a hitet, meg a Krisztus keresést, hát itt is azért a piaristáktól el lehetett tanulni, és a világiak is nagyon sokszor azt viszik tovább. Tehát ez benne van, ez nem tudom én 30%-a. Ugyanakkor hát egy szülőnek azért más a dolga, tehát ez a fókusz, az nem jöhet a piarista nevelésből, hanem az, hát nem tudom én, a józanész és a keresztény szeretetnek az együttese, ami segít minket, hogy egy ilyen kellemetlenkedő, zavaros gyerekkel is tudjunk foglalkozni. Mert ugye, amíg kicsi, Márai Sándor írta a kiskutyája kapcsán, de az emberekre is igaz, hogy kicsinek az ördög is aranyos. Azt írta Márai, hát valóban így van a gyerekeknél, és hogy addig fáklyás menet, amíg óvisok, meg alsósok, meg szépen rajzolnak, szépen írnak, de hát a kamaszkorban nehéz. Na most ezt azért a piaristák, ugye szülők nem lehettek, nem voltak, tehát itt még azt is néznünk kell, hogy szülőként akkor mit tegyünk hozzá.
Mondana példákat a könyvből, hogy milyen problémákra mit tanácsol?
Nagyon érdekes, mert teljesen véletlenül alakult ez a szerkezete, akármilyen hihetetlen, én magam is utólag csodálkoztam rá, hogy a legelső fejezet egy odüsszeia motívum a görög eposzból, és utólag vettem észre, hogy az utolsó megint onnan van. Ezt nem tudtam, és nem tudatos, de így lett, és nagyon szép, és talán ezt a kettőt hoznám most ide. Ugye az első fejezet, ben azt mesélem el az Odüsszeiából, meg azt idézem, hogy ugye Odüsszeusz 20 év távollét után tér haza mert 10 évig tartott a csatározás, és 10 évig bolyongott. Hát már nem ugyanaz az ember, ő maga se, a felesége se, otthon a fia 20 éves lett időközben. Felnőtt férfi. És akkor ugye hát ismerjük mindannyian, hogy ott egy sor olyan jelenet jön, hogy fölismerik, vagy nem. Van, aki fölismeri őt 20 év után is, és például a felesége nem ismeri föl. És mikor már mindenki fölismerte, és túl vagyunk, akkor hát megtudja, hogy az édesapja még él. Hát hol van? Nincs itt a városban, hanem kivonult már rég a tanyára, van egy ilyen kertjük, ott húzta meg magát, nem szerette a lármát, és most is ott van. És elindul Odüsszeusz, hogy az édesapjával is, hát közölje tapinta, élek, és itt vagyok, és én vagyok az, de hát tudja, hogy nem fogják elhinni. És ezért olyan emléket keres, amit csak ő meg az édesapja tudott. Hát itt van az első mozzanat, amit így a szülőknek olyan szép mondani, hogy vannak olyan dolgaitok a gyerekkel, ami csak a kettőtök közös élménye, egy kirándulás, egy horgászat. De ezzel nincs vége, hanem hát az a közös titkuk, amit Odüsszeusz kieszel, és el is mondja az apjának, hogy emlékezz, papa, 20 éve, vagy 40, mikor még gyerek voltam. Itt kijelöltél nekem 8 körtefát, 3 sor szőlőt, 2 nem tudom mit, hogy ez az én kertem, ez a te kerted, kisfiam, ezt neked kell csinálni, és tied lesz a termés. És akkor erről az apja rájön, hogy ez tényleg csak a fiam, mert 2 beszélték meg annó, nem volt ott senki. És akkor egyszer, hogy van egy közös dolgunk, és a másik pedig, hogy az mindig nagyon jó, a gyere, ez is a fejezet címe, hogy egy projektet adni a gyereknek, egy hosszú távon, nem az, hogy vidd le a szemetet, az ugye őt nem motiválja, vagy hogy sétáltasd a kutyát, hanem valami komoly, felnőttesen felelősségteljes feladatot, projektet adni neki, mint ahogy ez a Odüsszeusz édesapja adta neki, hogy ez a tied. Mert ugye a kamaszkor átmenet a felnőtt meg a gyerek között, és már nem szereti, ha irányítják, de azhoz még nem elég okos, hogy teljesen önállóan. És ennek a kettőnek a művészetét, hogy na ez a kis kert a tied, hogy a nagy bajt nem csinálhat. A rajta is tudja tartani a szemét az apja, de mégis egy önállóságot ad neki. Hosszú távú, nem ócska feladat, hanem komoly, jelentős. Na az első fejezet ezt hozza irodalomból, és ezt a tanácsot adja, hogy legyenek közös dolgaink a gyerekkel, és legyen neki hosszabb távú, komolyabb projekt. Csak teljesen véletlenül az utolsó, az pedig ugye a fiát állítja a középpontba, Télemákhoz. Tehát ilyen módon szerepel a nagypapa, szerepel Odüsszeusz, és szerepel a legvégén a fia, mert ott pedig az történik, hogy mikor már mi tudjuk, hogy mindjárt hazaér Odüsszeusz, ők nem tudják, és akkor Télemákhoz elindul keresni. De hát hiába keresi, az semmin se fog változtatni, mert az apja még öregen és 100-szor okosabb és erősebb, mint ő. Hiába 20 éves fiatal. És akkor ez is egy olyan érdekes paradoxon, hogy a fiúk sokszor az apjuk árnyékában nem érzik jól magukat, hogy apám olyan okos, apám olyan ügyes, apám mindent meg tud, én meg egy béna vagyok, egy ügyetlen. És itt is ez van, hogy Télemákhoz hát ügyetlen, ő semmit se tud hozzátenni ehhez. Végül az apja öreg fejjel old meg mindent, neki kell a kérőkkel lesz, de ezt nem érezteti a fiával, hanem maga mellé hívja, gyere, együtt csináljuk. Ő csinálja, de azért szerepet ad benne a fiának is. Úgy mondanám talán, hogy ilyen soft tanácsokat adunk. Tehát nem az, hogy most menjen haza a kedves, és mondja ezt meg ezt a fiának, hanem inkább csak ilyen szemnyitogató lehet, abban bízom, ezek a történetek, és hát nagyon fontos az egész könyvben, hogy történeteken át beszélek, és azt hiszem, hogy nem elméletek kellenek, hanem történetek, amiket eltanulunk az idősebbektől, másik nemzedéktől, a Bibliából, amikor a Szentírás történetek által ad hírt az üdvösségről és Istenről, akkor megszenteli ezt a műfajt, és valóban, ezt mondom én, mint hívő katolikus, de a tudomány, a mai pszichológia is arra jött rá, hogy a storytelling és a történetmesélés nek van egy új reneszánsza, mert az emberek történetek útján tudják legjobban kifejezni a tartalmaikat.
Térjünk át a piarista nevelésre. Hogyan jellemzi a piarista nevelést?
Azt hiszem, hogy a évszázadok folyamán, hiszen 1600-as évektől történik ez a dolog, Magyarországon is 1700-as évektől, hogy kialakult valami olyasmi, ami ilyen hagymahéjszerűen, vagy egymáson belüli karikákról beszélhetnénk. Tehát van az iskola, legkívül egy szűkebb halmaz a keresztény iskola, vagy egyházi iskola, azon belül a szerzetesi iskola, és azon belül a piarista. Hiszen hát rajtunk kívül kitűnően nevelnek a bencések is, ferencesek is, premontreiek, ciszterek. Mindegyiknek vannak olyan karakterisztikus dolgai, amelyek a belül levőt mind érinti. De akkor menjünk legbelül. Tehát a piarista nevelés az szerintem mindig is arra alapozott, hogy határozottan és aktívan menjünk valamerre. Tehát, hogy az a totyogás, vagy egy helyben járás, vagy az elráérünk még, vagy az a szöszmötölés, az idegen volt tőle, és szerintem egy fizika órának és egy osztályfőnöki munkának a jellegét is az mutatja meg, amit a piaristák mindig nagyon fontosnak tartottak, hogy túrázni, kirándulni, evezni, vitorlázni, menni. És kicsit olyan az iskolai nevelés is, mint mondjuk egy ilyen túra, ahol veszély is van, ahol keménynek kell lenni a túravezetőnek, mert baleset történt, hiszen voltak is, halálos balesetek is történtek, vele jár sajnos, előfordul. Keménynek kell lenni ezekben, nem lehet közéig dobni a gyeplőt, de legfőképpen pedig menni, csinálni, gyerünk aktívan. Ugye a piaristák annak idején itt Magyarországon kifejezetten azt a piaci részt töltötték be, hogy viszonylag egyszerűbb származású, tehát semmiképpen nem úri gyerekeknek, úri gyerekek is voltak, meg a grófia ott ült a kocsisnak a fia mellett a padban, de hogy viszonylag egyszerűbb rétegek gyerekeinek olyan szakmát adjon a kezébe, olyan tudást, mondjuk mérnöki tudást, amivel egy tisztes életet meg tud tenni. Tehát nem magasztos tudományos célok voltak, és ez a praktikum, ez szerintem meghatározó a piarista pedagógiában. Nem úgy, hogy haszonelvűn, hogy az vezet minket csak, hogy maximalizáljuk a praktikusságot, hanem nyilván a bibliai elvek szerint, de tulajdonképpen a szeretetben való élet is, neki is van praktikus haszna, hiszen egy olyan családban vagy olyan közösségben, nem az önzés uralkodik. A hit nélkül is világosan megmutatja a praktikus hasznos voltát. Ezt látom, de most a szerzetesi iskola, ami pedig azt teszi hozzá, hogy maguk a szerzetes tanárok is egy közösséget alkotnak, és a világiakkal is. És egy közösség neveli a közösséget. Ez szerintem rendkívül sokat ad, még az egyházi iskolákhoz képest is ebben több vagyunk, vagy más. Vagy nem egy-egy atya, vagy nem egy-egy tanár, hanem a szerzetes közösség és a világiakkal való közösség neveli a közösséget. Szóval hát ilyenek vannak benne. És az, hogy kicsit szülő is volt az a piarista atya. Tehát annyian leírják, hogy ő varta meg a gyereknek a nadrágját, mert a túra közben elsze, ha kellett, vart. Vagy még a rendalapító Kalazanci Szent József is leírja, amikor már rengeteg iskolája volt, és sok száz gyerek járt élete végén. Már tanítani nem tudok, beálltam mosogatni. Tehát, hogy egy komplex, mint a családban, hogy mindent meg kell csinálni, ott is, ha elviszük őket túrázni, akkor ugye hát gondoskodni kell a bevásárlásról, a főzésről, a pakolásról, a közlekedési jegyekről, és ez a praktikus élet, amelyben benne van ugyanakkor, hogy legyen egy értékes, egymáshoz forduló és egymás támogató élet, ez adja talán a piaristaságnak a lényegét.
Beszéltünk arról az elején, illetve említettem, hogy tankönyveket is ír. Például irodalom tankönyvet és szöveggyűjteményt, van amelyiket társszerzőként, van amelyiket egyedül jegyszi szerzőként. Miben különbözik a világi tankönyvektől, vagy más egyházi tankönyvektől ez az önök tankönyve?
Magyar nyelv és irodalomhoz szerkesztettem elsősorban tankönyveket, és az egy nagyon érdekes vállalkozás volt, mert ott is ugye a történet mesélés, amit említettem, az nagyon fontos. Hát annyi mindent megtanulnak a Pál utcai fiúk történetéből, erkölcsi dolgot, ismeretet, emberi kapcsolatot, pszichológiát. És akkor az volt ennek a tankönyv sorozatnak egy nagy újdonsága, amit ma azt hiszem, hogy korszerűtlennek találnak, pedig nem az, hogy az is volt a címe, hogy irodalmi ikerkönyvek, és az természetesen a tananyag közös volt, de az olvasmányok, amiket olvastak, az külön volt a fiúknak, lányoknak. És ugye ma ez korszerűtlen, tehát ma mindenki azt mondja, hogy ezek a nemi sztereotípiák meghaladottak, nem lehet ilyen kék ruha, meg rózsaszín ruha, blablabla, bla, bla, mindannyian tudjuk és értjük is. Azonban például az az egyszerű tény, hogy a lányok hamarabb kamaszodnak, és felső tagozatban, ami a fiúk ugyanabban az osztályban még kisfiúk, és a lányok már felnőtt nők. És például egész más érdekli őket, hát ez nem egy nemi sztereotípia, hanem ezek tények. És valóban akkor visszaismertük, és be is vált, hogyha ugyanazt kapták volna, vagy a fiúkat nem érdekli, vagy a lányokat az az olvasmány. Így viszont mindegyiknek. Tehát amikor itt tankönyvet írtam, akkor mindig azt kerestem, hogy miben lehetne jobb közelítésbe hozni a dolgokat. Most, amit itt használok a tanítványaimmal, az például egy olyan tankönyvet állítottam össze, tankönyv sorozatot, ahol ez is korszerűtlen, mert a szándékosan egy-egy leckének az ismeretei, azok egy ilyen betűtengerben kapják meg és olvashatják, tagolatlan, nincs kiemelés, nincsenek még bekezdések se nagyon. Mert hát pontosan azt akarom fejleszteni, hogy ők tanulják meg a gyors és hatékony szövegértést. Ő emelje ki a lényeget. És például ez valóság, tehát ez hivatalosan nem is jelent meg, csak itt használom az iskolába. Ez olyan eretnek gondolat lenne, hogy hogy néz ki az a könyv. És akkor mindenki azon dolgozik ma a könyvkiadásban, tankönyveknél, hogy szépen legyen kiemelve a gyereknek, de hát ez egy őrültség. Hát pont az lenne a lényeg, hogy hát ha mi kiemeljük, akkor ő ezt sose fogja megtanulni. Tehát bizonyos dolgokban ilyen fejéről a talpára állítós dolgokkal próbálkoztam és próbálkozom, úgyhogy ez is egy izgalmas dolog. Ilyenkor közvetlen, ugye nem vagyok kapcsolatban mindazokkal a gyerekekkel, akik ebből tanulnak, de itt a sajátjaimnál találkozik, hogy a könyv is próbál valamit adni nekik, meg én személyesen is.
És mik a tervei, mi a következő könyv, amit ír vagy szerkeszt?
Hát valóban dolgozom, igazából ezt a kamasz dolgot Tehát három kötet felé akarok, és most a második az maguknak, a fiataloknak szólna, amikor már nem is gyerekek, hanem amikor kilépnek az iskolába, és a harmadik az pedig a tanároknak szólna. És most ez a második, ez hát biztos a kedves hallgatók is találkoztak már vele, hogy ma van ez a Mama Hotel jelenség röviden. De elterjedtebb körben most már inkább úgy mondjuk, hogy kapunyitási pánik. Ugye régen volt ez idősödő férfiakra mondta, hogy kapuzárási pánik, most pedig ezt átvitték a fiatalokra, hogy mikor ki kellene futni az élet nyílt vizére, akkor megijednek. És a Mama Hotel igen, hogy otthon ülnek, de az is, hogy válassz egy egyetemet, aztán meggondolja magát, inkább mégse ez, inkább harmadik, nem alapít családot, nem köteleződik el semmi mellett, ez már egy korjelenség az egész világon, nem csak nálunk. Nálunk ez terjedte, hogy kapunyitási pánik, az angol nyelvi irodalom az a quarter life crisis-t mondja, tehát az élet negyed. Ugye eddig is volt a midlife, tehát az élet középi válság középkorú embereknél, de hogy van egy ilyen quarter, amikor 25 éves vagy 20 éves, és attól van krízisben, hogy merre induljak, és nem mer elindulni. Ez a könyv, amin most dolgozom, ez erről fog szólni, hogy mi ez az ijedelem, és hogy hogyan lehetne itt úrrá lenni rajta.
Ez biztosan érdekes lesz.
Hát aktuális. Tavaly előtt, tehát másfél éve érettségizett az osztályom, 34 fiú, és hát ha más nem, akkor önálluk látom és követem, hogy valóban így van. Amiről könyvekben olvas az ember meg a sajtóban, hogy Európa szerte így van. Épp tegnap olvastam ezt a cikket, hogy tudományos tanulmányt, hogy ma már inkább 30 éves kortól lehet esetleg felnőttnek tekinteni őket, 20 éves kortól biztos, hogy nem. Tehát ez azt hiszem, hogy egy érdekes probléma szintén, de itt már nem a szülőkhöz kell szólni, mert szegény Mama Hotel mamája az már mit tud csinálni, hanem inkább ezekhez a kirepülő fiatalokhoz, hogy most akkor hogy is lehet ehhez hozzákezdeni.
Miről fog szólni a könyv harmadik része?
A harmadik rész az pedig ugye a tanár kollégáimnak, vagy hát magunknak, tanároknak tervezném összeszedni, amit szintén sok előadásban, továbbképzésen, tanármeetingen amúgy is képviselek. Tehát a módszertan, ahogyan tanítunk, az én életem alatt is rengeteget változott ez ott a 30 év alatt. Hát nagyobb távlatban még többet. Tehát az a poroszos iskola, vagy nem tudom én, a középkori iskola nyilván elképzelhetetlen, de már az is elképzelhetetlen, ami az én kezdő pályámon mindennapos volt, hogy megpofoztak egy gyereket. Tehát az jóformán mindennapos volt, nem nagyon. Néha ő se bánta, néha ez inkább egy vicc volt, vagy a személyes törődő, nem akarom visszahozni, mert nem szabad semmilyen, se szóbeli, se fizikai bántalmazással élni, de tény, hogy volt, itt volt jelen. Hát hova lett? Hát föl sem merül. Tehát átalakul minden. Vagy például ma az, hogy valaki 45 percen át előad a gyerekeknek, hát ez egy nevetséges vagy szánalmas tanári módszernek látnánk, ami természetes volt még 10 éve is. Hát mi történne az órán? Hát elmagyarázom, hogy volt a maratoni csata. Ma már sokkal erősebb, hogy a gyerekeket dolgoztassuk, foglalkoztassuk, csoportmunkába kooperáljanak, ők keressék ki az infót, amiről az előbb is beszéltünk. És azt keresem ebben a tervezett kötetben, meg hát ma is a munkám ugye erre irányul, hogy ezt keressük, hogy mi felé kell most lépnünk. És hát sok minden van, amit most nyilván nem fogok, meg nem is akarok itt elhadarni, de egyet talán kiemelnék, hogy az biztos, hogy a gyerekek agyát ma annyi input éri, rossz és jó. Tehát hasznos dolgokat is kapnak az interneten, meg ócska dolgokat, üzenet, éjszaka sincs kikapcsolva a chat, éjszaka is pittyeg a barátaitól, hírek vibrálnak előtte, hiába tiltjuk be az iskolába, amint vége, előveszi, nézi, én is nézem, hát a buszon unatkozom, számtalanszor nem akarok belekezdeni semmi, lapozom a híreket, nem tudom minek, de kényszeresen. Na most nem is az online üggyel akarok küzdeni, mert ez olyan, mint amikor a Covid vírus megérkezett, tehát ezt megállítani nem tudjuk, hogy ott van náluk az okostelefon, hanem mi következik ebből az iskolára, az órára nézve. Szerintem az, hogy nem lehet még az iskolában is még három vödör inputot rájuk önteni. Mert nem fogadja be az agyuk. Hanem még jobban el kell mozdulni afelé, hogy ő valamit tegyen. Ő keresse az infót. Ő rajzolja le a folyamatábrát. Ő szedje ki az ismereteket a szövegtengerből. Ők rakjanak össze valami projektet, ők készítsenek valamit, és ennek során, tehát az már nem megy szerintem, hogy már reggel 8-kor úgy érkezik, hogy már elolvasott 25 csetüzenetet, már elolvasott 30 hírt, már megkapta, nem tudom én, az EST-ből az orvosi jelentését, stb. És akkor megérkezik az én órámra, és én ott elkezdem diktálni neki a számokat, adatokat, neveket, tényeket, ez szerintem nem megy. Tehát valahol az egyik irány, de tudnék 10 ilyet mondani, amivel ebben a könyvben majd foglalkozni szándékozom, az egyik ilyen biztos, hogy az, hogy ma, és ezt nem én találom ki, hanem írják is szakértők, hogy nem annyira tanítani kell, vagy nem csak tanítani, hanem ez a szakkifejezés, hogy tanulási környezeteket teremteni. Tehát ugye bizonyos tárgyakból ez magától értető, mert testnevelés órán a tanárnak nem jut eszébe, hogy ő emelgesse a gyereknek a kezét, maga csinálja, a tesi tanár egy tanulási környezetet teremt, énekórán. Hát ott énekelni kell neki. Megvan a tanulás. Matekból is nagyon erősen megvan, mert ha magyaráz is a tanár, az óra nagy részén feladatokat old meg ő maga. Tehát nem a meleg vizet találjuk föl, csak azt kell fölismernünk, hogy a többi tantárgyból is, és egyáltalán a pedagógia egészében e felé kell haladnunk, hogy tanulási környezeteket teremtsünk az órán, amiben ő tanul, nem én nekem kell megtanítanom. Ő tanul zene órán, az zongora tanárnőnek nem jut eszébe. Hát neki kell, ha hamisan püföli, akkor is neki kell csinálni. Sok helyen nyilvánvaló, más helyen azt mondják, hát nem, az képtelenség, hát azt nekem kell elmagyarázni. Persze, bizonyos dolgokat igen, de az arányokat biztos, hogy el kell tolnunk a fel, nem én tanítlak, hanem te tanulsz.
Segíteni kell őt a tanulásban gyakorlatilag.
Igen, és sokkal lelkesebb, vagy hogy mondjam, a saját emlékeim is. Olyan örömmel kutatok, megyek utána olyan dolgoknak, amit én döntöm el a menetrendemet, én keresem. És hogyha pedig valamit napi parancsba kapok, hogy még ha valójában szép téma, akkor is zavar, hogy most nekem megmondták, hogy erre meg arra. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Azt nyilván nem lehet megtenni, hogy irodalomból, hogy gyerekek, olvass el valami könyvet, amit akarsz. Hát ezt nem tehetjük meg, mert akkor hülyeségeket olvasnának, és sosem ismernék meg a Robinson Crusoe-t, vagy pedig olyan alapműveket, amit jó lenne, ha ismernének. De azt megtehetem, hogy mondjuk kettőt kínálok nekik, mondjuk Jókai regényből, ugye mindig Jókait emlegetik, mint amit borzalmas olvasni, és mind a kettőnél, hogyha el tudom neki mesélni, hogy az mi, amit, akkor van egy kis választása. És ez egy egészen apró, primitív példa a fajék egyszerűség, de picében mutatja, hogy mindig van mozgástér, ha azt keresem, hogy ő neki is legyen szerepe, hiszen az ő tanulását keresjük. Vagy itt vannak ezek a szoftverek, ezek a Duolingo például, rengetegen használják felnőtt, sőt, időskorú ismerőseim nyugdíjban.
Azt mondjuk el, hogy ez nyelvtanulási programa. Telefonon, meg számítógépen.
Igen, mert nem évidens mindenkinek. Tehát letölthető, vagy pedig online nyelvet, bármilyen nyelvet, és akkor ez a program kikérdez, adagolja, gyorsít, lassít, hogy akarjuk. Rengeteg olyan ismerősen van nyugdíjba ment, 65-70 éves, és elkezdett tanulni olaszul, meg nem tudom milyen nyelven ezzel a Duoling. Mert amit én akarok tanulni, ott egészen más a habitus. Ez még nincs ott az iskolákban, meg megijedünk attól, micsoda, hát milyen anarchikus gondolat, azt tanul, amit akar, meg nem akar, nem tudom, nem erről van szó természetesen, de ezt a dimenziót szem előtt kell tartani, hogy igen, van egy tanterv, én tudom, hogy a Homéroszt azt ismerni kell, a bibliai történet, de azon belül nem tudok adni neki olyat, ahol ő maga szervezi a saját tanulását, tudok. És ezt az arányt kell növelnünk.
És a munkatársai, a kollégái, ők is így tanítanak? Vagy ön az úttörő?
Nem, itt a kollégák kiválóak. Tehát egy picit a tanároknál is ugyanez van, hogy hagyni kell, hogy ő keresse meg azt. Mi is tanulunk. És az én tanulásom az erre felé vezet, és ezeket a kérdéseket veti föl. És más tanárok pedig másként, de keresik. Hát nekünk az a nagy szerencsénk, hogy a rend nemzetközi. Tehát számos országban, minden földrészen ott vannak a piarista iskolák, és eleven kapcsolat fűz össze minket más közösségekkel. Így egyik kollégám most volt kín Buenos Airesben, argentin piaristáktól tanult el ötletet, módszertant, és hozta haza, és itt már körülötte van egy csoport, akik szintén tanuljuk tőle. Ez egyébként az a neve, hogy szokratészi körök, és primitíven elmondva az a lényege, hogy ugye bármilyen témáról tudnak a gyerekek csoportosan beszélgetni, megvitatni, föltárni a részleteit. Ezt már csinálják régen, ez nem újdonság. Ez a szokratészi körnek az az újdonsága, hogy egy külső kör is ül körülöttük, egy második kör, és persze ez váltakozik, és a második kör pedig azt figyeli, hogy az ő embere a megbeszélésben hogyan vett részt, és utána elemzi neki a saját működését, hogy figyelj, te nem szóltál semmit egész ide. Te csak trollkodtál, te csak kérdeztél, de nem állítottál semmit. Vagy pedig azt mondja neki, hogy most sokkal jobb volt, mert hozzátetted ezt meg azt. Hát persze ebben nem az az érdekes, hogy egymást kritizálják a gyerekek, hanem ezáltal a saját maga a módszertanára is rácsodálkozik. Hát ez csak egy példa, ezt például az argentin piaristáktól tanultuk, és most már itt a budapesti iskolában is megy. De Szegeden, a szegedi piaristáknál egy fantasztikus módszertan működik, most már 5 vagy 6 éve, ahol tömbösítenek bizonyos tárgyakat, tehát nem tudom, 2 hónapig nagyon sok biológia órájuk van, és addig szünetel a másik, utána pedig az, és itt is vannak fantasztikus eredmények, azt meg itt a pesti kollégákkal lessük el tőlük. És ugye ez annyira piaristás, mert ez régen is így ment, hogy ugye folyton másik iskolába kerültek a tanárok. És akkor ott megtanulta az ottani kollég. Látott sokféle módszertant. És ez szerintem ma is él, úgyhogy nem csak én keresem, hanem minden kollégám keresi azt, hogy lehet ma a mai gyerekekkel az ő mentális állapotukhoz képest jól tanítani, hogy abba ő ne sérüljön, vagy ne az jöjjön ki neki, hogy én alkalmatlan vagyok, vagy buta, hanem hogy ebben a túlterhelt szellemi állapotukban ez a sok input között is mégiscsak be tudja fogadni, mert hát ez lenne a lényegesebb, nem pedig amit az interneten olvas.
Balack Andrással beszélgettünk, aki a Piarista gimnáziumban tanít, már jövőre lesz 30 éve, hogy ott dolgozik a kicsi és a nagyobbacska kamasz gyerekekkel, felnőttekkel, és ő írta a könyvet, aminek Kamasz katasztrófa túlélési ötletek posztmodern szülőknek. Ez a címe a könyvnek, olvassák el önök is, Császi Erzsébetet hallották.
Kamaszkorú gyerekekhez adott túlélési nevelési tanácsokat a szülőknek Valaszka András középiskolai tanár, irodalomtörténész, három fiú édesapja a Kamasz katasztrófa című könyvében. A gyakorlati tanácsokat a magyar és a világirodalom műveivel támasztotta alá. A szerző Császi Erzsébettel beszélgetett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is.